Legyünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt a csodálatos küldetést, amit adtál a te gyermekeidnek, hogy mindaz, ami velük történt, hogy megtapasztalhatták a te szeretetedet, elrendelő kegyelmedet, az egy olyan üzenet is számukra, amit tovább kell adjanak. Köszönjük, hogy bennünket is így tanítottál mindez idáig, hogy kötelességünk továbbadni a szeretetnek az üzenetét, az evangéliumot. Mégis, Urunk, sokszor olyan tanástalanok vagyunk, olyan sokszor megfáradunk ebben, olyan sokszor egészen belterjeseké válnak a te gyermekeidnek a közösségeid. Kérünk téged, hogy te tanácsolj ebben bennünket. Hiszen te ismered a szíveknek a titkát, úgy abban a korban, amikor az ige először megszólalt, és most a mikorunkban is, amikor újra szól. Szeretnénk tőled tanítottak lenni, hogy valóban gyümölcstermő életünk lehessen, hogy kalászokkal gazdagon mehessünk majd egyszer hozzád, amikor eljön az időnk. Mert kérünk, hogy taníts most bennünket a te igéd által. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott első leveléből olvasom, a 9. részből, a 19. verstől a 27. versig, szakasz végéig. Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek a szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg. A törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindenkinek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Ez pedig az evangéliumért mi velem, hogy részestárs legyek abban. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki a pályafutásban tusakodik, mindenben maga tűrtető, azok ugyan, hogy romlandó korszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én ezért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem a levegőt vagdossa. Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná legyek. Hát teljesen első hallásra azt hiszem lehet érteni azt, hogy ez az ige, igének az első része tulajdonképpen a misszióról szól, és a missziónak egy lehetséges módjáról, hogy hogyan kell megközelíteni a másik embert. Ugyanakkor, hogyha egy pillanatra még mielőtt az igét megnéznénk, végiggondoljuk a ma lévő helyzetet, ami fennáll most itt a 21. században, akkor le kell szögeznünk néhány nagyon nehéz tényt, ami nem teszi egyszerűvé a misszió dolgát a mai időben. Tehát kezdjük azzal, hogy ami egy 100 évvel ezelőtt még magától értetődő volt, az ma semmiféleképpen nem az. Nem magától értetődő, sem az Isten hit, nem lehet a kultúrát keresztény kultúrának nevezni, nem magától értetődő a keresztény kultúra, nem magától értetődő az sem, hogy az Isten hit után következnek gondolkodásmódok, semmi nem magától értetődő. Tulajdonképpen egy olyan kultúrában kezdjük élni az életünket, amire egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy keresztény kultúra, bár ugye a keresztény kultúrát európai kultúrának nevezik. De, hogyha olvas az ember egy-két ilyen keresztény misszióval kapcsolatos cikket egy-egy újságba vagy egy-egy könyvbe, akkor arra lehet figyelmes, hogy még a távol-keleten és egy csomó területen a föld részein szinte azt lehet mondani, hogy óriási megtérés, ébredések vannak, és szinte keresztény lesz egy-egy ország, megdöbbentő módon. Addig azt látjuk, hogy itt Európában gyakorlatilag a legnagyobb, és nem csak Európában, hanem vegyük úgy, hogy a nyugati kultúrában, Egyesült Államokat, Észak-Amerikát is tudhat venni, tulajdonképpen a legnagyobb pogányság van. Semmi nem jellemzi azt, semmi keresztény jellemzőt nem találhatunk benne. Ha végignézzük ezt a dolgot, akkor azt látjuk, hogy egy kulturális szempontból, egy ilyen multikulturális élettérben éljük az életünket, amelynek jellemzője egy nem ideológiai, hanem gyakorlati és értékbeli alapokon álló materializmus, egy új materializmus. Egész érdekes előadásokat hallgattunk annak idején, én Szárszon hallottam Bagdi Emőkét, egy pszichológus, aki arról beszélt, hogy például a reklámokban hogy történik ez meg, hogy az anyagi világ felé tolódik el minden érték, hogy tudják azt a pszichológiai kimutatható meg agykutatásból, hogy a jobb agyfélteke mit csinál és a bal agyfélteke. Az egyik az a reális dolgokat veszi figyelembe, racionálisan gondolkodik, a másik fele pedig érzelmekben, érzetekben gondolkodik. És jön egy reklám, mondjuk egy gyönyörű nőt, meg egy sportautót összekötnek. És akkor meglátja a terméket az ember a boltba, és az érzet kapcsolódik hozzá. De milyen ravasz elgondolás az, hogy lehet valakit megfogni, hogy lehet a reklámmal arra sarkalni, hogy igenis az terméket vegye meg. Egy olyan korban élünk, ahol gyakorlatilag el lehet mondani azt, hogy tradicionális értékek megszűntek, a tradicionális kultúra is megszűnt, a nemzeti jellegzetességek is megszűntek, és ez is általános. Nem csak a magyar, hanem a különböző, tehát Franciaországban, Németországban ugyanezt tapasztalható, hogy csupán csak a nemzeti kulturális jelleg egyedül egy dologban maradt meg, a folklorban. Kiállítási tárgy lett belőle. Ez is volt valamikor valaha. És egy mindent elöntő tömegkultúra, ami nem egyetemes kultúra, jellemzi a mai világot. Na most, amikor arról beszélünk, hogy valakivel beszélni az evangélium dolgáról, akkor mindezeket azért jó tudni és figyelembe venni, hogy milyen helyről jön ő. Mi a gondolkodás rendszere? Mi az, ami mozgatja? Mi az, ami motiválja? Mondanék egy másik nevet, akit érdemes esetleg tőle olvasni, kiek, hogy dr. Vég László, atomfizikus és református presbiter egyébként, írt egy könyvet Fenntartható Fejlődés címmel. Abban rendkívül sokat beszél arról, hogy az értékek, ami az embernek ma lelkében fontos, az szinte mind materiális. A dolog, amit megfoghatok, megvásárolhatok, lecserélhetek, amit bármikor lecserélhetek, úgy, ahogy gondolom, és így lesz az emberi kapcsolat is egészen különös módon, bármikor pénzre váltható, bármikor pénzben megmutatható értékké. Nagyon nehéz időszak ez a mai. Ugyanakkor, ha belegondolunk egy kicsit, akkor ugyanez az időszak, ugyanez a kulturális és gondolkozásbeli kör volt jellemző a Római Birodalomra is. Ott is megszűntek a bizonyos helyi kultúrák, istenek felcserélhetővé váltak ugye a római kultúrába, Zeus felcserélhető volt Jupiterrel, a kelet istenei felcserélhetők voltak a nyugat istenével, és mégis történik valami különös dolog, hogy az evangélium terjed, mégpedig nem is akárhogyan. Amikor Pál itt elkezd beszélni arról, hogy tulajdonképpen hát lehet talán így mondani, hogy mi az ő módszere, hogyan csinálja ő, akkor először is egy lelki állapotról kezd beszélni, ez több helyt is le van írva az Új Szövetségbe, de itt előtte arról beszél, hogy ő ingyenessé tette az evangéliumot, bár apostolságától fogva, igenis, aki az evangéliumot szóval kivehetne a részét belőle, de ő ingyenessé tette, mert szolgálva akart lenni. Tehát bemutat egy olyan lelki attitűdöt, a lelki hozzáállás, hogy úgy mondjam, ami valahol előfeltétele a missziónak. Ilyeneket lehet még olvasni, hogy tartozom nekik. Tartozom nekik. Most könnyű ezt kimondani egyébként szóval. Könnyű ezt azt mondom, hogy még észre is belátni, hogy igen, tartozom azoknak, akik még ott vannak a bűnben, ott vannak a kárhozatnak a világában, sötétségben, de vajon ezt lelkileg úgy megélni, hogy igazán motorja legyen, hogy lehet? Csak akkor, ha az Isten szeretetét úgy élem meg, hogy valami olyan hatalmas mélységből hozott ki, és olyan csodálatos életet adott, és olyan csodálatos örök életbe visz át, hogy ezt a szeretetet igazán megélni és megérteni, és ezzel a szeretettel szeretni. És ezért mindent feláldozni. Ez csak a szeretet lehet. A motorja valahol ennek. És utána jönnek ennek a következményei, hogy rabszolgává leszek nekik. Itt azt mondja, hogy én pedig lettem szolgává az előtte levő versekben, és itt egy olyan kifejezést használom, de a rabszolgát jelentette. Rabszolgává lenni. Annak az ügynek, amire elhívott Jézus Krisztus, hogy hirdessem az evangéliumot. Olyan fontossá válik az életembe az evangélium kérdése, a küldetésem, hogy rabszolgává leszek. Hogy olyan kötelesség, ami kívülről is kötelesség, de leginkább belső lelki kötelességé válik az életemben. Egyszerűen mindent alárendelek neki. És magamat alárendelem neki. Sokszor az ember könnyen alárendel dolgokat, és magát nem. Itt arról van szó, hogy mindent alárendelni neki. És utána elkezdi mondani azt, hogy mi az, ahogy ő hozzááll a hallgatóságához, és elmondja, hogy szabadként rabszolgává, látom mindenkinek a szolgájával a cél, hogy a többséget megnyerjem. És elmondja azt, hogy zsidónak zsidóvá lettem, és utána folytatja így, hogy a törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé, de előtte még van egy másik dolog, hogy kiegészte zsidónak zsidóvá lettem kérdést azzal, hogy a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá. Most tudjuk, hogy ez tulajdonképpen egy és ugyanarról van szó, a törvény alatt lévők meg a zsidók azok ugyanazok. Kérdés, miért említi őket kétszer? És ez egy tényleg valóban nagy kérdés, át kell gondolni. Azért említi őket kétszer, mert két szempontból is hozzájuk viszonyul. Egyrészt a zsidóknak zsidóvá azt jelképezi, hogy mint nemzethez és mint kultúrához viszonyul. Amikor pedig arról beszél, hogy törvény alatt lévőknek, akkor meg arról van szó, hogy a hitükhez, a vallásukhoz is viszonyul. Ez két megkülönböztetett dolog. Gondoljunk csak abba, hogy olyan emberrel kell beszélgetned, aki tőled elütő identitású, és van egy mondjuk egy vallási identitása, és mondjuk katolikus. De rád bízza Isten, hogy beszélj vele az evangélium kérdéséről. Pál itt különlegesen kikarakterizálja azt, hogy két különböző dologról van szó. Szóval van egy a kultúrája, és van egy másik dolog, a vallása, a hitképzetei, és ez két külön dolog. Ugyanakkor mindabban, amit itt mond Pál, van egy különös kísértés is, mégpedig az a kísértés se ennek a gondolatsornak, hogy legyek olyan, mint amilyen a másik. Bibliai szóhasználattal elmondva, legyünk olyanok, mint a pogányok. És ez a kettő nem azonos. Tudnék, itt arról van egyszerűen szó, hogy így mondja a teológia, hogy akkomodáció, vagyis alkalmazkodás történik, mégpedig az érthetőség kedvéért. Misszói alkalmazkodás történik a másik ember felé, hogy ő megérthesse mindazt, amit én el akarok mondani. De nem mondja, Bori, kérlek, csukd be az ajtót, köszönöm. De nem mondja, hogy judaista vagyok, nem mondja, hogy libertinussá lettem, törvényen kívülivé lettem, azért, hogy a törvényen kívülieket megnyerjem. Nem mondja azt sem, hogy erőtlen lettem. Nincs ereje a szavamnak, nincs ereje az üzenetemnek, mindezt nem mondja. Nem lesz olyanná, mint amilyen az a másik ember, nem lesz zsidóvá, olyan módon, ahogy az a zsidó ember zsidó, hanem hasonul hozzá, alkalmazkodik a megértési szintjéhez. Nem is szintjéhez, nem is a megértés jellegéhez. Azért, hogy megérthesse az evangélium titkát. Tulajdonképpen hangsúlyoz mindent, ami közte és hallgatói között közösséget teremteni alkalmas. Hangsúlyoz mindent, amit közte és a hallgatói, vagy az üzenet között és a hallgatók között közösséget teremteni képes. Mindezt hangsúlyozza. És ugyanakkor, és kivet mindent, ami akadályozza ezt. Ez egy nagyon nehéz dolog ám, amikor egy másik emberrel beszélsz, azért, mert elküldött az Isten, mert összetalálkoztatott téged vele, és hogy oda tudj figyelni azt, hogy ki ő, honnan jön, mi az, ami irritálja, mi az, ami botránkoztatja, és semmi jelentősége nincs, mert te szabadnak kell legyél arra, hogy azt mondod, hogy akkor nem így fogalmazom meg. Akkor nem erőltetek olyat, ami nem ő. Azért, hogy megnyerjem a Krisztusnak. Tulajdonképpen itt is a szeretet dominál, mert a szeretet valahol mindig azért szemeket is ad az embernek, és bölcsességet is. A szeretet egy olyan különleges dolog, hogy amikor az ember szereti azt a másikat, tudja, képes szeretni, akkor arra is rájön azért, hogy hogyan kell őt szeretni. Itt a maga a nyelvezet is nagyon fontos, és nagyon fontos az is, hogy el tudja az ember úgy mondani mindezt, hogy figyelembe veszi azt, hogy kicsoda az a másik. Tehát kulturális alkalmazkodásról is szó van, nyelvi alkalmazkodásról is szó van, és érdekes módon nincs erkölcsi és hitbeli alkalmazkodásról szó. És ez nagyon fontos. Nem kell nekem olyan erkölcsöm lenni, mint amilyen a másik embernek, sem a hiteit meg a hit tévedéseit is nem kell azonosulnom és elmenni felette, hanem igenis abban meg kell állni. Tehát kulturális és nyelvi alkalmazkodásról van szó. A gyengék, akik érzékenyek a nem perdöntő dolgokban. Nem lehet nagyvonalúskodni ott, ahol az irritál. Nem lehet botránkoztatni, és nem mutathatsz felsőbbrendűséget. Ezek mind olyan egyszerű és evidens, és talán azt lehet mondani, hogy magától értetődő dolgok, csak olyan nehéz ám megcsinálni. Olyan nehéz ezt a tényleg missziói lelkületet és ezt a szerető lelkületet megvalósítani. Tulajdonképpen valahol mindannak, amit itt Pál mond, a képlete maximális alkalmazkodás és teljes azonosulás Krisztussal. Olyan sokszor félreértik az emberek ezt az egész kérdést. Olyan sokszor előveszik ezt az igét, és a missziójuk nem másról szól, mint ennek a fordítottjáról. Maximális azonosulás azzal a világgal, ahova mentem, és tulajdonképpen nem azonosulás Krisztusra. Úgy alkalmazkodok, hogy azonosulok azzal, ami ő, és így semmi különbség nincs köztem, és ő köztem. Át kell gondolni azt, hogy például az ember önkéntelenül használja a kánáni nyelvet, és elmond olyan dolgokat, amelyek kifejezetten ma, hát, hogy kicsodát, micsodát, hogy és mi irítál, az személyesen persze nem lehet tudni, de még én is elmondhatom azt, hogy nagyon sokszor irítál a kánáni nyelv, mert legtöbbször nem is tudjuk már, milyen valóság van mögötte. Ha megkérdezzük a másik embert, hogy te mondd, mit értesz ezen, valamikor nem tudja elmagyarázni. Amikor mással beszélget az ember, akinek semmi köze nincsen ahhoz, hogy kereszténység, nincs, nem egyértelmű semmi nála, nem magától értetődő az Isten, és ez az egész világ, ami számodra és számomra teljes mértékben evidens, és az ember elkezd mondani kánaáni nyelven dolgokat, akkor ez valami félelmetes módon kezd irritálni a másik embert, mert nem érti. És ráadásul egy ilyen kívülről úgy tűnő, hogy kegyes maszlaggal leöntött édeskés valami az egész, és nem értem, és idegesít. Óriási kérdés, hogy meg tudja az ember úgy fogalmazni a másik ember számára, hogy az valóban a dolgokon azt értse, amit valóban jelentenek. Meg kell tanulni, talán azt lehet mondani, újra magyarul beszélni. Az új szövetségnek a nyelve, a koine, ugye az az érdekessége, hogy a Római Birodalom köznyelve volt. Hát ez érdekes dolog, ugye Péter valahogyan mégiscsak tud prédikálni Korintusba is, meg Rómába is, mint egy halászember ismerte ezt a nyelvet. Ott azt lehet mondani, hogy a Római Birodalom leghátsóbb provinciájában. Egy köznyelv volt. Mindenki ismerte. Nem olyan nyelven íródik, nem szent nyelven íródik, nem különleges stílusban íródik, mint mondjuk Homérosznak a költeményei, nem. Azon a nyelven íródik, amit a hétköznap használtak és megértettek az emberek. Ezért a legmagasabb kultúrájú és a legegyszerűbb ember is megérthette ugyanúgy. Amikor az ember kánaáni nyelven próbálja elmondani a másiknak, nem érti az a másik, hogy miről van szó. Aztán lehet tovább menni egy másik kérdésre, például ilyenek, hogy keresztény fogalmaknak a használata. Vannak olyan fogalmak, amik a számodra világosak, kegyelem, de az ő számára nem. Mi az, hogy kegyelem? Nem érti. Mi az, hogy nekem kegyelmeznek, miért én bíróság előtt voltam? Hogy történik ez? Mint történik? Meg kell tudni fogalmazni azt, hogy mit értünk a különböző fogalmak alatt. És amikor tovább olvassuk ezt a részt, és egy pillanatra felolvasom, nem tudjátok én, hogy kik a versenypályán futnak, mindnyáján futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmát, úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindez pedig, aki a pályafutásban tusakodik, mindenben maga tültető, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyernek, mi pedig, hogy romolhatatlan. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalan, úgy vihaskodom, mint aki nem a levegőt vagdossa, hanem megsanyargatom a testem, és ezzel zárja ezt a sorokat. Na most az ember tudja azt, hogy milyen környezetben hangzik el ez megint, akkor nagyon érdekes dolgokat láthatunk meg. Tudnélik, Korintushoz nem messze voltak az isztmoszi sportjátékok. És Pál egyszer csak elkezd egy olyan példát előhozni, amely teljesen érthető az ottani embereknek. Minden évben előfordult újra. Lehet, hogy közülük sokan, vagy a szomszéd készült erre a sportversenyre. Mindent ért. Olyan dologgal illusztrálja azt a bizonyos lelki mondani valót, amely evidens és egyértelmű és magától értetődő az ottani embernek. Na, van-e erre szemünk? Nyitott szemmel járunk-e? Vagy van olyan ilyen lónak való szemmel lenzővel, hogy semmit nem látunk a körülöttünk lévő világból, semmilyen példa nem jut eszünkbe, amikor meg akarunk valamit világítani, vagy úgy járunk, mint Pál, aki egész valójában szent dolgokkal foglalkozott, és mégis meglátta ezt a dolgot, és példának felhasználta. És érthetővé tett valami lelki dolgot. Érdekes, hogy itt, amikor elmondja az ő módszerét, akkor amikor a felkészülésről beszél, és a készenlétről beszél, ugye ebbe a következő részbe, akkor már mutatja is a módszer példáját. Hogy így kell a másik embernek eljuttatni az evangéliumot. Sokszor a missziónak nem a missziói lelkület az akadálya, hanem sokszor egyszerűen nem más, mint hogy a hídverés nem történik meg a másik ember és az evangélium az üzenet között. Amikor pedig itt a második részben arról beszél, hogy hogyan készül erre, hogyan tartja karban magát, egy nagyon érdekes dolog történik, egy úgynevezett tertium comparationis alkalmaz, ez azt jelenti, hogy két dolgot összehasonlít, és a harmadik dolog, amit bemutat, az az, ami a két dologban hasonló. Az első dolog, amiről beszél, az a versenyfutásnak a képe, hogy futni kell, hogy aki versenypályán fut, az mind úgy fut, hogy jutalomért fut, és biztatást mond, hogy úgy fussatok, hogy elvegyétek. És beszél arról, hogy ez csak úgy lehetséges, hogy az ember erre készül, és folyamatosan edzésbe tartja magát. Nem egyszerű dolog, hogy az ember kiáll egyszer csak és megfutja, hanem folyamatos edzésre van ahhoz szükség, hogy az ember tényleg el tudja érni ezeket az eredményeket. Aztán hoz egy másik sportpéldát, az öklözésnek, az ökölvívásnak a sportpéldáját, és egy különösen hát drasztikus jellegű szócska is szerepel. Tudnék, amikor azt mondja, hogy úgy ujjaskodom, aki nem a levegőt vagdosa, egy sport szakkifejezést, sportberkekbe ismert görög szakkifejezést használ, azt jelentette, hogy úgy ütök, hogy eltaláljam a másikat az arccsontján. Ugye ezzel lehetett kiütni, ma is így csinálják, hát ez egyetemes dolog. Ez egy ilyen szakkifejezés, benne van, hogy úgy ütök, hogy jól arccsonton találjam a szeme alatt az illetőt. Nem a levegőbe fagdosok. Mikor erről beszél, akkor tulajdonképpen hát később ebből lesz egy téves elgondolás is az utolsó versben, megsanyarogatom a testemet és szolgává teszem, és itt hozza be azt a példát, ami tulajdonképpen az eredményre vezető dolog, hogy teszek én saját magammal. Tulajdonképpen ez lett a későbbi szerzetes rendeknek, illetve a legelső ilyen aszkétikus szerzetes rendeknek azt lehet mondani, alaptextusa, ugyanakkor meg nem erről van szó. Nem feltétlenül olyan testi dolgokról van szó, amik csak a testtel függnek össze, hanem sokkal szélesebb ennek a jelentés rétege. Arról van szó, hogy az életemet úgy állítom be, úgy építem fel, és úgy valósítom meg, hogy ez a célnak a hatás oldalára a legjobban megfeleljen. Az a célom, hogy Isten országának az örömhírét hirdessem az életemben. Ehhez képest rendezek be mindent. És következik a kérdés, hogy valóban így van az én életemben is? Így van az időmmel? Így van az erőmmel? Erre tréningezek? Vagy minden másra? És Pál apostol igazán nem rossz példa, mert az ő élete nem abból állt, hogy mások fizették meg azt, hogy evangéliumot hirdethessen. Ugyanúgy volt munkája, mint minden embernek, aki ma felnőttként már dolgozik. Ugyanúgy meg kellett csinálni azt a sátrat, ami egy nagyon-nagyon kemény munka volt, a sátorkészítés, mint ahogy ma nagyon-nagyon kemény dolog megélni. És mégis az ő életében igaz volt az, hogy úgy alakította át az egész földi létét, hogy az egyetlen egy célt szolgáljon, azt a szeretetet, amit kapott, továbbadni. Megtalálta ehhez, azt gondolom, hogy a legjobb módszert. A mai korban rengeteg missziói konferencia lezajlott az utóbbi időkben, és nem találnak igazán fogást a mai világon. A mai világban élő emberem. Lehetne akár említeni az apologetikai jellegű munkákat. Van egy csomó jó könyv között, például én a Aleister McGrath-nak a Híd című könyve. Hogyan lehet egy értelmes és a mások számára megvilágító és értelmes hitvédő munkát folytatni. Aztán ott van a Francis Schaeffernek a könyvei, talán mindenki ismeri az ő nevét, aki értelmiségiekkel foglalkozott, akiknek a filozófia kergetett félig meddig az őrületbe. Gyönyörűen felépített gondolatrendszere van. Már kevésbé ismert az amerikai Leslie Newbegin, aki hosszú ideig Indiában volt misszionárus, és azzal a problémával találkozott, hogy nem az a baj, hogy nem tudom elmondani az evangéliumot, hanem hogy egy teljesen más kultúrával találkoztam, amely nem érti a fogalmait, nem érti a dolgot. Volt például ilyen, hogy misszionárisok valahol Dél-Amerikában egy indián törzsnek próbálták elmagyarázni, hogy azt az igét, hogy és bűneitek, vagy és olyanok lesztek, mint a fehér hó. Életükben nem láttak havat. Akkor próbálták elmagyarázni, hogy az Isten báránya. Életükben nem láttak még hasonlót sem. Meg kellett találni, amikor lefordították a Bibliát, egy hasonló állatot hozzá, mert nem értették a legevidensebb dolgokat, ami nekünk evidens. Pál megtalálta azt, hogy hogyan alkalmazkodhat ahhoz, a kultúrához, a valláshoz, amiből az ember jön, és ebbe mindig a kulcs valahol a szeretet. És mindig a kulcs valahol az a folyamatos tréningbe léte, hogy ezért a célért vagyok még itt a Földön. Különben, ha újjászülettem, elvihetett volna már az Isten. Minek vagyok még itt? Mit ad ez a világ azok után, hogy örök életet kaptam? Azért, mert küldetésem van, azért vagyok még itt. Átalakítottad az életed? Nagyon nehéz dolog mindezeket megtanulni, mert ezt be kell gyakorolni. Nem úgy megy, hogy az embert meghallgatott erről egy igehirdetést, vagy elolvasta ezt az igét, és értelemre jutott, és akkor tudja. Ezért azon felül, hogy ez egy nagyon jó módszer, azon felül még egy dolgot felvet, mégpedig azt, hogy ennek a jellegzetessége egy teljesen személyes módszer. Azaz sokszor azt akarjuk leginkább megsporolni, hogy személyesen kapcsolatba kerüljünk, személyesen szeressük azt a másikat, és személyesen odafigyeljünk ő rá, hogy ő milyen, és figyelembe vegyük ezt. Ezt a legkönnyebb megsporolni, és oly sokszor csak kliséket mondunk neki. És csodálkozunk, hogy nincs eredménye. Márpedig az a gyülekezet, amely nem növekszik megtérőkkel, ott nagy baj van. Én nem mondom azt, hogy itt így van, de lehetne jobban, azt azért gondolom. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Édesatyám, szeretnénk bűnbánat szívvel eléd jönni most, mert mindig van bennünk valami hiányosság, hiba. Hol abban, hogy az életünket nem úgy alakítjuk ki, hogy annak egyetlen egy hatalmas és csodálatos célja legyen a te küldetésedben járni. Megvalljuk, hogy olyan sokszor óriási energiákat, időt, pénzt fordítunk dolgokra. Urunk, olyan jó lenne, hogyha egyszer valóban tudnánk önmagunk felett, a dolgaink felett, az életünk felett, az időnk, erőnk felett a te szempontodból önuralmat gyakorlók lenni. A te hatalmas célod érdekébe, amely bennünket is megragadott, amely mert valamikor valakinek célja volt, bennünket is hívővé tett. Urunk, szeretnénk kicsinyek lenni és tanulni te tőled, hogy hogyan kell a másik embert te hozzád hozni. Olyan sokszor alakulunk mi ő hozzájuk. És leszünk olyanokká, mint amilyen a pogány ember, holott nem ez a cél, hanem az, hogy az üzenetet át tudjuk adni, hogy személyesen szeressük őt, és közben mindvégig teljesen veled azonosuljunk, és hozzád hülyek magyaradjunk. Hanem kérünk, hogy járass bennünket a te küldetésedben, és taníts meg minket, hogy hogyan kell ezt jól csinálni. Olyan csodálatos és vigasztaló, hogy bár nagyon nehéz korban élünk mégis, amikor Pál ugyanilyen nagyon nehéz korban élt, az ő munkáját eredményessé tetted. Szeretnénk, hogyha soha nem lennénk akadályai a te munkádnak. Könyörülj meg rajtunk, adj olyan szerető szívet és bölcsességet a szeretethez, hogy el tudjuk mondani a te üzenetedet, és tudjuk hozni hozzád a te választottaidat, hogy valóban mi általunk megtartsál némelyeket. Jézusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. A 396. dicséretünket énekeljük el. Thank you. az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mi velünk. Amen.